Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, ez itt a What the Film podcastnek a következő adása. Itt van velünk Bozó Antal.
Sziasztok!
Szarka Roland.
Sziasztok!
Fodor Fanni.
Sziasztok!
Szűcs Andi.
Sziasztok!
És én visszatértem egy kisebb hiátus után, Freppán Máté Volnék, a mai műsorvezetőnk. Három filmről fogunk beszélni ma, egyről spoileresen, az a Mortal Kombat lesz, és ezen kívül lesz egy film, amit én nem láttam, és semmit nem is tudok róla, szóval kérem valaki mutassa be egy pár szóban.
Rendben, szóval ez a Nobody, magyarul senki című film, a Hardcore Henry rendezőjének az újabb alkotása, amit a John Wick egyik rendezőjének a forgatókönyvéből készített el, Bob Odenkirkkel, akit ugye legtöbben Saul Goodman karaktereként ismerünk, de rengeteg más tök jó szerepe volt azóta is. Ebből is látható, hogy ez egy komolyabb darab, mert egy elég szép csapat jött össze.
Következőnek lesz a Mortal Kombat, amiről hosszasabban fogunk beszélni valószínűleg, kicsit spoileresebben, sőt nagyon spoileresebben, és a Godzilla vs. Kong nevezetű vadi új kaiju filmről is. Erről viszont nem spoileresen, mert úgy döntöttünk, hogy ezt érdemes amúgy moziban is megnézni, mert van olyan látványos film. Mortal Kombatról viszont kötelesek vagyunk spoileresen beszélni, mivel ugye ez egy adaptáció majd, hogy nem. És visszatérve a Nobodyhoz, folytassuk.
Rendben, szóval történetében egyébként a film az nagyon is John Wick-es, tehát érezni az elődöt benne. Megismerjük ugye a főszereplőt, akit Bob Odenkirk játszik, ő egy átlagos életet élő családapa, gyerekkel, feleséggel, minden nap végzi a munkáját, és itt semmi különös nem történik vele, és a film elején, ezt ugye már trailerben is látjuk, betöréses rablásnak az áldozatai lesznek, és ez alatt a betörés alatt ő konkrétan nem csinál semmit, tehát nem próbálja megvédeni a családját, igyekszik segíteni a betőknek, hogy minél hamarabb elmehessenek, és akkor ne legyen semmi probléma, és akkor mindenki először a családjában egy picit lenézi őt, főleg a saját gyereke, hogy miért nem tett semmit, viszont mi ekkor is érezzük, hogy van valami emögött az ember mögött, tehát hogy ő tudna tenni dolgokat, tehát neki van valami múltja, csak ezt még nem tudjuk, és majd a film során ez a múltja vissza is fog térni, meg is ismerjük, és majd vissza is üt valamennyire neki.
És mint az Anna Faris Unqualified című podcastjében, ahol Bob Odenkirk volt az egyik sztárvendég az utóbbi adások során, kiderült, egy való életben tapasztalt trauma iklette ezt a helyzetet, és meglepően részletesen foglalkozik a film egyébként a tehetetlenséggel és az erőszak szükségességének a kérdésével, ami azért vicces, mert ugye azokat a filmeket, amikről az a stáb elhíresült, akár a Hardcore Henryt, akár a John Wicket, a már eltúlzottan komikus erőszakról ismerjük, és szeretjük, mert jól áll rendkívül annak a műfajnak az a tálalás, és a Nobody kicsit működik stílusparódiaként, ami mint kiderült szintén ebből az interjúból, szándékos dolog. Másrészt pedig úgy is, mint egy, hát nem akarok túl nagy mélységet tulajdonítani ennek a kérdésnek, de engem elgondolkodtatott, hogy mennyi alapja van ezeknek a sztoriknak, mert sokszor az a bosszúvágy, vagy az a bizonyítási kényszer elnyomja azokat a basic emberi ösztönöket, amik arra irányulnak, hogy tisztességesen éljünk a társadalomban, és ne bántsuk embertársainkat, és sokszor csak felszínre törnek ezek az erőszakos elnyomott érzelmek. És szerintem ezt nagyon szépen kezeli a film, hogy erről valahogy úgy beszél, hogy ne is forduljon át egy más műfaj dologba, de úgy mégis terítékre kerül, és szerintem ez bravúrosan balanszolta ki.
Szerintem is abszolút, és Bob Odenkirköt én kimondottan szeretem, de erre a szerepre pedig nem is tudnék jelenleg elképzelni mást, aki ennyire jól tudna működni. Mert tényleg elhiszed róla, hogy ő egy ilyen senki, egy ilyen semmi különös átlagember, és amikor átvált másik üzemmódba, akkor is elhiszed róla, hogy ő képes ezekre a dolgokra. Mert a film úgy tálalja egyébként, tehát a film is segíti, de az abszolút az ő alakításának is az érdeme.
Bob Odenkirk egyébként valahol a saját zsenialitásának a rabja, mert nagyon sokan, mint ahogy említetted is, a Breaking Badhez és a Fiúk sorozatához kötik, sokkal több tehetség van ebben az emberben, és egyébként egy rendkívül intelligens és nagyon szerethető figura Bob Odenkirk, és jó látni egy kicsit más megvilágításban is, hogy milyen széles skálán képes nagyot alkotni. Nekem a Nobody az egyik legnagyobb meglepetésem idén. Sokat is vártam tőle a készítőket látva, de sokkal nagyobb élményt kaptam, mint amire számítottam, mert ezzel kicsit fejvel indítottam el. Én mindenképpen tudom ajánlani, mert ez egyik legnagyobb pozitív csalódás eddig az évben, holott azt is hozzá kell tenni, hogy nem volt túl sok minden, ami riválisaként nőhetett volna fel még ebben a pár hónapban, de szerintem évvégén is ott lesz a kedvenceim között, ezt biztosan merem mondani.
Én is ezt mondanám, és sőt, egyébként, ha jól tudom, és hogyha úgy alakulnak a dolgok, akkor nálunk mozikba is fog kerülni júniusban. Én még azt is elmondanám erről, hogy simán megéri egy mozi egy árát is, hogyha valaki éppen filmek között válogat majd akkor, és már lesz kártyája, amivel elment moziba.
Szerintem is abszolút. Egy olyan akciófilm, ami látványában is, stílusában is, tárolásában is, és színészi játékot tekintve is vérprofi. Ez a legjobb szó rá talán, mert nem akar semmivel többnek látszani, mint ami, nem próbálja olyannak eladni magát, amit nem szabad tőle várni. Szerintem, ha valaki egy pörgős és intelligens akciófilmet szeretne, akkor nem érdemes tovább keresgélni.
Én is ennyit mondanék, szerintem is mindenkinek, a műfaj rajongóinak abszolút érdemes, Bob Odenkirk rajongóinak különösen érdemes, mert egy új oldaláról láthatják majd őt, illetve Christopher Lloyd is szerepel egy kisebb szerepben a filmben, és ő is zseniális. Hogyha valaki még emlékszik rá, főleg a Back to the Future trilógia dokiaként, és rengeteg más 80-as évekbeli filmnek a ikonikus karaktereként.
És akkor szerintem vissza is adjuk a szót, hogy megkezdődhessen az igazi háború.
Jaj, hát akkor kezdődjön a Godzilla és a Kongnak a, hát nevezzük vitának egyből, mert szerintem itt nagyon ellentétes oldalakon állunk ennek a filmnek a kapcsán. Én így először is szeretném bejelenteni, hogy nem vagyok egy nagy kaiju film rajongó. A Tűzgyűrűt, azaz a Pacific Rimet nagyon szeretem. Egyik kedvenc filmem. Fun fact, premier előtt valami egy hónappal láttam. Zseniális film. Etalonjának tartom ugye a kaiju filmeknek, ha mondhatok én ilyet. Van-e jogom ilyenhez? Úgyhogy nem vagyok nagy rajongójuk. Nem tudom, én nem láttam az egy Kong filmet se, és nem láttam a többi Godzilla filmet se, ezáltal nem tudok olyan mélyen erről beszélni, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nem kifejezetten tetszett, tehát, hogy így túl sok sztori volt ahhoz ebben, hogy jó legyen. A nagy szörnyeknek a bunyója, az meg nagy szörnyeknek a bunyója igazából. Én ki is tudom vonni magam ebből a beszélgetésből, mert nincsen kifejezett nagy problémám vele, tehát ilyen, hogy most komolyan veszi-e magát a film, vagy sem, nem érdekel kifejezetten jelen esetben. De tudom, hogy nektek van több és érdekesebb és szélsőségesebb véleményetek erről, szóval visszaadom a szót.
Én megbújok a háttérben a sor végén, mert én nagyon hosszan szeretnék reagálni, szóval megvárom a többi reakciót.
Én is főleg reagálni szeretnék, mert én leszek a pozitívabb, tehát először hangozzon el valaki, aki negatívabban látta.
Ó, akkor most én legyek a szemét, akinek elsőként nem tetszett a film. Hát jó.
Hát Fanninak se tetszett.
Ez az. Fanni, támadjuk meg a fiúkat.
Mi összefogunk, igen.
Ez az. Hát akkor kezdem én. Szóval igen, tehát alapjárat, hogy a sztori az igazából két szálon fut, és nem tudtam elmenni amellett, hogy Millie Bobby Brown az szintén egy ilyen 16 évesen, nem tudom, borzasztóan lázadó, és rendkívül emancipációs hajlamokkal rendelkező fiatal tinédzsernek milyen beleszólása van így a világ meg a kormány dolgaiba, vagy nem tudom, mi nem baj, mert nyilván az orvoskutatás terén is, amennyire így hallottam, vagy olvastam mostanában, egy 17 éves magyar srác áttöréseket ért el, tehát különösképpen nem a korával, inkább így a, nem is tudom, a kotnyelességével és magával az idegesítő tátom a számat, és valójában nem csinálok semmit, csak mindenbe beleszólok viselkedés formájában volt. Első körben a problémám, ezt még így adás előtt a Mátéval is beszéltük, hogy nem tudjuk, hogy miért, de valami van ebben a lányban, ami így mind a kettőnket irritál, úgy szépen mondjam.
Én még csak ezt sem mondanám, én a Stranger Things-et se láttam. Én azt se néztem meg pont a hype miatt, meg a túlhypoltsága miatt, tudom, abban is nagyon szerepel. Egyszerűen csak nem szimpatikus nekem, és még csak az, hogy nem tartom jó színésznek. Egyszerűen nem tudom, valamiért ő nekem nem egy olyan színész, akit szívesen látok a vásznon, de nincs ebben semmi rossz indulat, vagy irritáció, csak tényleg szükségtelennek tartottam itt is most a jelenlétét.
Ja, akkor bocsánat, akkor csak a magam nevében beszélek. Engem viszont irritált, vagy nem is tudom. De igen, én is igazából ilyen kicsit, tehát ez a hívjunk meg, nem tudom, olyan embert a filmbe szerepelni, akiért igen, pont az általad is említett sorozat miatt is sokan oda vannak, így a tini közönségből, vagy a fiatalabb közönségből, illetve ugye igen, még az Enola Holmes kapcsán, és ezért ugrott egy jó nagy számot így a Millie Bobby Brown rajongó tábora, de szerintem egyébként ezt a tervet, az, hogy kiderítse, hogy akkor most így mi is folyik itt, ehhez tök felesleges volt. Ez az ilyen belepasszírozott, és ilyen ugrálós, a két történet között ugrálós igazából mellék szál, úgyhogy én szerintem egy elsőnek ezt mondanám, ami nem tetszett. Ez egyébként meg tudom, hogy nem kell túl gondolni, ezt a filmet, meg én nem is úgy ültem neki, hogy akkor most fú, egy világ megváltó, mind-blowing alkotást fogok így megnézni, de nekem mégis, hogyha lehet ilyet mondani, és ez most csúnya hangzik, de annyira bugyuta amerikai volt, hogy egyszerűen sikítani tudtam volna tőle egyébként. Tehát tök kiszámítható, van benne egy csinos kis cég örökösnő, tehát ezeket a tipikus ilyen kliséket, ez a lázadó amerikai fiatal, akkor a csinos gazdag nő, akit az apukája bízott meg, a nem eléggé értékelt tudós, az Alexander Skarsgård, és így én ezeket egyszerűen nem tudtam hova tenni, és egyszerűen irritált. Volt benne még szintén nem ilyen klisésnek mondható, hogy egy jó fej fekete színész, aki igazából hogy a poénokat szolgáltatta a film alatt, egyébként azokon még tudtam is nevetni.
Bocsánat. Ha hadd vágjak bele, nekem ezzel a trópussal, ami nem feltétlen szokott mindig fekete lenni, tehát most a rassza az nem probléma, meg amúgy se probléma, de ez a funny, relatable ember, aki csak így ott van a háttérben és beszél, ez engem annyira idegesít, annyira szükségtelen, szerintem a legtöbb filmben. Itt most amúgy jól állt neki, mert ténylegesen néhol még vicces is volt, de tényleg ez a haha, én most relatable vagyok, én most olyan vagyok, aki mögé be lehet állni. Ezt ne csináljuk, ezt így üzenném minden rendezőnek, hogy ezt kérlek ne. Itt még kevésbé, de hogy vannak, ahol ez a trópus, az oly mértékben rosszul csattan, hogy na mindegy, igen, ennyit szerettem volna.
Hát igazából szerintem itt se csattan túl jól, vagy nem tudom, igen, mondom, egyen-kettőn én is tudtam levetni, de egyébként inkább így fogtam a fejem, és ez az Atya Úristen érzés keltette bennem inkább. Úgyhogy Fanni, most már én egy kicsit alább vagyok. Úgyhogy te jössz azzal, hogy szintén neked mennyire nem tetszett ez a film.
Hát igazából úgy nagyjából elmondtad a legfőbb problémáimat is. Én sem vagyok egy ilyen hű, de nagy Godzilla meg Kong rajongó. Szerintem talán láttam egyet az előzmény filmekből. Akiket említettél, az nekem is idegesítő volt. Nagyon ez az egész szál szerintem tök fölösleges volt, és mindig, amikor ez a szerencsétlen banda volt a képernyőn, csak úgy voltam, hogy menjünk már tovább. És a legnagyobb bajom, ami ezzel a filmmel volt, és amit majd később talán jobban is kifejtek így a Mortal Kombattal kapcsolatban, hogy ez számomra egy olyan film, amire úgy ülök be, hogy tudom, hogy ez nem egy ilyen intellektuálisan kielégítő, mit tudom én, milyen hű, de jó film lesz, amit majd 1000 milliószor újra akarnék nézni, és ezért úgy ülök be rá, hogy nem azt várom, és ez a mindset, amibe kerülök, ez az van, hogy oké, de mégis megpróbálom élvezni, és próbálok benne olyan részeket találni, amit lehet élvezni, vagy esetleg lehet rajta nevetni, vagy ilyesmi, és ez a Mortal Kombatnál úgy volt, hogy tudtam így élvezni, viszont ezt a filmet abszolút nem tudtam. Azon túl, hogy oké, CGI az tök szép volt, meg reális volt a harc, nem is tudom, milyen jókat tudnék még erről mondani, de nekem semmi olyan élményt nem nyújtott ez a film, amiatt azt mondanám, hogy élveztem ezt a 2 órát, ameddig tartott, úgyhogy számomra abszolút nem nyújtott semmit ez a film.
Én egyébként sajnáltam valamilyen szinten, vagy nem tudom, egyébként én talán a Mortal Kombatnak, de azt majd elmondom, hogy előítéletesebben indultam, vagy talán úgy lelkesebbnek, de az egyébként, hogyha megy össze kell hasonlítani a kettőt, azt én is, amit te mondtál, azt tudtam élvezni, de ezt egyszerűen az is idegesített, hogy non-stop hangosítani, meg halkítani kellett a tévét, mert egy, a beszédet nem hallottam. Utána meg úgy üvöltött ez a két, nem tudom, bunyós állandóan, hogy egyszerűen...
Igen, basszus. Igen, ezt akartam mondani, hogy 2021-ben miért nem jutott még el odáig a filmipar, hogy az akciófilmekben az akció alatt zenét miért nem tudják azonos hangerőre csinálni, mint a beszélgetést? Hát megsüketülök, mert oké, hogy a moziban ez nem zavar, de itthon föl tudnám akasztani magam, amikor megy az akciójelentés, szól a mit tudom én milyen aláfestő zene, maximum hangerőn, lehetőleg hangosabban. Ezt nője már ki az ipar, légy szíves.
Jó lenne innen, nem tudom, benyújtunk egy kérvényt is, hogyha nagyon kell, de ez egyébként tele borzasztóan zavaró volt.
Igazából, amit mondasz, az ennél a filmnél szerintem pont azért nem feltétlen róható fel neki, mert ezt eredetileg moziba szánták ezt a filmet, tehát ez pont egy olyan, aminek olyan hangsávja van, ami a mozis forgalmazásra készült, és most az utolsó pillanatokban, utolsó pár hónapban lett kitalálva.
Hát jó, de érted, de azért volt idejük alkalmazkodni a helyzethez.
Hát itt az, hogy nem volt idejük alkalmazkodni, hát volt másfél hónap, amikor kitalálták, hogy ez most akkor egyszerre fog kerülni moziba, meg streamingre is, és ott is azért a mozi a fő cél náluk, tehát a streaming az egy ilyen plusz reklámfogás, de a fő bevételét ezt a moziból reméli, tehát nem csinál csináltak két hangsávot. Tehát el tudom fogadni, hogyha nem tetszik ezt a részét sem a stúdiót védeni ezzel a dolggal, csak hogy ez nem feltétlenül egy olyan film, tehát hogy streamingen látható, ez egy nagyon-nagyon szerencsétlen következménye a jelenlegi helyzetnek, és alapvetően senkinek eszében nem jutna streamingen nézni, hogyha nem lenne ráköteleződve. Tehát ez egy mozifilm, tehát ezt mindenki moziban akarná látni, azok közül, akik látni akarják, azok mindenképpen moziban akarják látni, mert oda való. Ezek a jelenetek, ezek kis képernyőn, akármilyen nagy tévéd van, az azért kisebb képernyő, nem fognak ugyanúgy átjönni, és a látvány se fog ugyanakkor átütni, és a hangrendszert sem lehet úgy megcsinálni, hogy most működjön rendesen. Tehát ez moziba való.
Jó, hát nyilván, most én ezzel nem vitatkozom meg semmit, csak érted most, hogyha te utána is a később évben akarod élvezni, akkor így azt otthon fogod megtenni, nem tudsz mindig elmenni moziba. És akkor lehet, hogy ezt később így orvosolni tudják, vagy nem tudom, csak akkor valószínűleg tényleg ez a buktatója egyébként, tehát ezt írom és mondom ennek, hogy egyszerre kerül streamingre, meg moziba, hogy akkor valóban igen, akkor mennyi idejük volt, másfél hónap?
Hát a bejelentéstől a bemutatásig körülbelül, de egyébként egyszerre került, ugye, amit mondasz, streamingre és moziba, tehát nem nagyon volt idejük most ezzel szórakozni vele.
Hát igen, érted, csak most attól függetlenül, hogy nekem így nem tetszett, de igen, tehát akkor mondjuk nektek tetszett, tehát ergo ti vártátok, hogy megnézhessétek, meg stb., akkor így ez nektek, nem tudom, hogy mennyire vett el az élményből, vagy ilyesmi, de nyilván aki ma nagyon várta, az valószínű streamingen nézte meg, hiszen ugye nálunk is még csak most kezdenek éledni a mozik, nyilván nem mindenki van beoltva, így inkább szerintem azért sokkal többen nézték meg streamingen, vagy hát az amerikai számokat azt én nem néztem egyébként, tehát ott valószínűleg a mozikban is így futott.
Egyébként az egyik legnépszerűbb film volt most az amerikai mozikban, de ez azért is van, mert alig van film jelenleg az amerikai mozikban, és ez meg látványfilm, tehát természetesen ez hozta a legtöbben. Annyit mondanék hozzá, hogy én vártam egyébként ezt a filmet, és mivel streamingen volt lehetőség csak nézni, nem moziban, ezért én is úgy ültem elé, hogy azért én úgy magamban ezt így elkönyveltem, hogy ez egy kompromisszum lesz, tehát hogy én meg szeretném nézni, és amint lehet, én egyébként moziba újra akarom nézni, de hogy ez egy másfajta élmény lesz, tehát hogy nem fogja azt a teljes élményt adni, amit amúgy képes lenne a film, és szerintem ahhoz képest is az én részemről jól teljesített, tehát én kimondottan élveztem. Amiket mondtok a szereplőkről, tehát a Millie Bobby Brownnak a karakteréről, hogy erőltetette, meg hogy ilyen klisébb karakterek vannak, ezek egyébként mind igazak szerintem is, de nem is ezen van a filmnek a hangsúlya, tehát szerintem ennyi ember szereplő azért még szükséges azért, hogy ne csak arról szóljon a film, hogy végig harcolnak a szörnyek, de ennél több meg már sok lenne. Tehát szerintem nagyjából sikerült eltalálniuk azt az arányt, amiben még úgy működik. Látványa az pedig, ami szerintem ennek a filmnek a lényege, az tényleg lenyűgöző volt. Tehát olyan világokat, olyan dolgokat sikerült megteremteniük, meg úgy volt megcsinálva az összes harc, hogy érdekes volt, számomra jó volt nézni, és megadta azt, amit ez a film ígért nekünk, hogy meg fogja adni. És úgy tudom, hogy Roland is ugyanezen a véleményen volt.
Hát én most egy kicsit egyébként furcsálom, hogy többsége olyan dolgokba kötöttetek bele, ami nem feltétlenül ennek az egy filmnek a hibája, vagy a körülményeié, mert mondtátok sokan az emberi szálat, de elhangzott az, hogy nem láttátok az előzményeket, és a Godzilla 1-2-ben nagyon-nagyon túltolt emberi szál volt, amit valahogy itt kompenzálni kellett, mert nem pukázhatott ki egyszerűen. Mert ugye a Kong sokkal korábban játszódik, mint a Godzillák, és bocsánat, a Kong Godzilla ellent azt hadd emeljem ki, hogy a Versus köszönjük a magyar filmfordítóknak, hogy lefordítottak, mert már nem érzem magam butának, hogy az ellent jelent. Szóval a Kong Godzilla ellenben az a szál egyszerűen nem kerülhetett ki a semmibe, amit a Godzilla elkezdett, és az, hogy a Kongnak a szereplői vagy már nem is élnek az időgrás miatt, vagy már egyszerűen annyira öregek, hogy nem relevánsak, vagy ugye ezt a projektet titkosították is, szóval nem is kerülnek elő később. Az egy sokkal könnyebb eset, mint amit a Godzilla-nál orvosolni kellett, mert tudta a stúdió nyilván, hogy az első két filmnek is ez volt a legnagyobb hibája, mert minden kritikus ezt rúgta fel, tök jogosan egyébként, hogy az elsőben végképp, de a másodikban is pont a Millie Bobby Brown karakterének a szála eléggé túl lett tolva, de valamilyen emberi tényező akkor is kell ezekbe a filmekbe, még ha kicsit sok is. És szerintem itt órá kellett
lenni. Igen, de engem akkor például a tudományos része, akkor mint emberi tényező, amúgy az engem sokkal jobban érdekelt volna. Tehát, hogy ez a tudományos háttere így az egésznek igazából, az engem jobban megmozgatott volna, mint a Millie Bobby Brown, nem tudom, föl alá szaladgálása. Amiből nem derül ki sem.
Hogy erre, de akkor erre van igény, tehát kell egy olyan szál, ami ellensúlyozza.
Igen, csak az a baj, nem ezt fogták meg belőle engem, így ez zavart a legjobban, hogy ki lehetett volna ebből hozni sokkal jobbat is, mert mondom, mert a harci jelenetekkel alapvetően nekem volt problémám, mert Jézusok gyönyörűen meg voltak csinálva, csak így nem tudom, valahogy úgy nem kaptam belőle úgy semmit, amit úgy szerettem volna.
Na igen, de szerintem pont ez a baj a Godzilla részén, mert kicsit nekem ez olyan, ez a kollab, meg ez a világépítés, hogy a Kongból csak jó dolgokat lehetett átemelni, a Godzillának meg javítani kellett a hibáin. És a Koponya-szigetben meg szerintem hibátlanul fogták meg az emberi szállat, egyrészt az emberi karakterek is remekül működtek, másrészt meg az a mitológia, amit felépítettek ott a kájdzsuk körül, az a barlang rajzos rész például, amikor kiderül, hogy az ősi törzs már felfedezte jelenítőket korábban, az szerintem pont azt a misztikumot emelte nagyobb szintre, amire igény is volt. És szerintem ezt egyszerűen nem lehetett kijavítani, amit a Godzilla rossz irányba vitt el, mert ez szerintem is rossz irány, hogy ennyire az emberi karaktereken van a hangsúly, nem a kutatásukon, de szerintem ez a film annak esett áldozatú, hogy az első két Godzilla ezt rettentően rossz irányba csavarta el, és egyszerűen nem lehetett itt kijavítani. A látvány ráhangzott minden igazából. Én rettentően élveztem ezt a filmet, szerintem egy nagyon jó, hát mozi élménynek mondanám, de ugye én is itthon láttam. De tényleg ez tipikus az a film, amit moziban érdemes nézni. A hanggal nekem nem volt egyébként problémám, mert nem tudom, én éjszaka fejhallgatóval néztem, nem tudom, én nem észleltem semmit a hangsávokból, de azzal egyet értek egyébként, hogy ez nem ennek a filmnek, hanem hogy általában az iparnak nagy problémája, ez sok filmnél esett már rosszul nekem is. Szerintem a legnagyobb gond egyébként azzal van, hogy ezt a filmet sokan úgy közelítik meg, hogy várnak tőle valami rendkívül mély üzenetet. Pedig ez egy tipikus kaiju film. Egy akcióra épülő, óriási lények csatáját bemutató akciófilm. Nem hiszem, hogy szabad tőle többet várni. Az a tudományos vonal, meg az az emberi szál, amit belevisznek, az inkább bónusz szerintem, mint negatívum.
Hát az a baj, bónusznak szánják, csak igen, tehát mondom, nekem elvesz belőle. Mert tudom, hogy nem lehet egy olyan filmet csinálni, ami nyilván csak bunyózik a két ellenség, most ez hülyeség lenne, csak nem tudom. Én a 2014-es Godzilla-t egyébként láttam, és az viszont nekem egyébként tetszett. Szóval azzal például nem voltak ilyen problémáim, ez nekem túl kapkodós volt. Tehát most vettem észre egyébként, hogy a film ilyen első ilyen 1 óra 15 perce, az egyébként mintha kettőt pislogtam volna, amúgy eltelt, és így nem jutottam előrébb. Nagyjából, tehát én nem lettem gazdagabb semmivel. És az utolsó ilyen 35-40 percben pedig mindent bele zsúfoltak. A végét, a gyors lezárást, és így nem tudom, voltak olyan szálak, amiket én így jobban lehet, hogy így hagytam volna rá, még mondjuk egy ilyen pont azt a plusz 10 percet, ami úgy ahhoz kellett volna, hogy én is így pozitívabban vélekedjek így utólag róla, de valahogy nem.
Ez viszont akkor szerintem igazából így hozzáállás kérdése, meg az, hogy mit vár az ember attól a filmtől, mert rengeteg...
Mondom, én alapvetően egyébként így én egy látványos filmet vártam.
De nem szóval is az csak, hogy...
Én nem úgy ültem be, hogy megváltam a világot.
Hogy a Godzilla, a 2014-es Godzilla, az neked jobban tetszett. Rengetegen voltak, akiknek meg az tetszett kevésbé. Tehát nekem például az pont azért tetszett kevésbé, mert szerintem túl hangsúlyos volt benne az emberi szál, és eltelik szerintem legalább 40 perc, mire először meglátjuk benne Godzillát. Tehát a címszereplőre alig fókuszál a film. És én értettem annak is a szándékát ott, hogy ugye ott nagyon az emberi szemszögből volt megmutatva, tehát hogy ezek a hatalmas szörnyek, hogy ott úgy körülöttünk vannak, meg az emberi tehetetlenséget akarta bemutatni. Csak nekem kevésbé volt az ott úgy hatásos, mert nem azt kaptam, amit meg én vártam attól a filmtől. Tehát azért mondom, hogy különböző elvárások.
Igen, egyébként abban tényleg több volt az emberi szállát, hogy nem tudom, mindig úgy ülök be egy filmre, hogy akkor látom értelmét, hogyha megnézem, hogyha van értelme. Tehát az, hogy nem tudom, hogy az a püfölik egymást szakadatlanul, azt én van, amikor egyébként tudom élvezni, mert nyilván ez valóban nem az az elgondolkodtató filmnek készült, hanem csak annak, hogy beülsz, és akkor így élvezed a látványt, és így ennyi, de nem tudtam kikapcsolni, és engem inkább idegesített egyébként sajnos, mint sem élveztem. Az előzőnél viszont igen, tehát ott meg valóban lehet, hogy igazad van, és ott meg az emberi szálat tolták túl, de ugyanakkor még akkor is tökéletes példa lenne rá a Tűzgyűrű című film, ahol így egyszerűen annyira tökéletes volt a balansz, hogy mindenből kaptunk, meg tudtuk a hátteret, akciójelenetek is voltak bőven, és az nekem így a top 1 a hasonló stílusú vagy műfajú filmekből egyébként, és valahogy így ezt egyik utódnál se kaptam még vissza, de én nem értem, hogy miért, amikor így igazából ott a minta, nyilván nem ugyanolyat kéne csinálni, de így ott van az, hogy az rohadt jó lett, akkor ezt így nem tudjuk reprodukálni. Én csak ezt nem tudom felfogni.
Egyébként a Tűzgyűrű, azt hiszem mindannyian egyetértettünk itt benne, beszéltünk is róla előtte, hogy a Tűzgyűrűt tartjuk a legjobbnak, tehát a Tűzgyűrű Pacific Rim-et.
Nope, nope, nope. még mindig Koponyasziget párti vagyok.
Igen, róla nem. Máté mondta, hogy az neki tetszett. Meg én is azt mondom, hogy a zseniális.
Viszont, ha már bejött a tűzgyűrű, akkor szerintem nem is megemlíteni, hogy nagyon sok pletyka röppent fel annak kapcsán, hogy a Monsterverse-t, ugye a Godzilla és Kong filmek szagáját és a tűzgyűrű világát pont a kaijukkal kapcsolatban össze lehetne kötni, és erre már vannak is tervei a stúdióknak. És nehéz ezt spoiler nélkül összekapcsolni, szóval nem is fogjuk, de szerintem érdemes megemlíteni, hogy a Godzilla Kong ellen eseményeinek tükrében sokkal nagyobb esély mutatkozik arra, hogy ez megtörténjen a jövőben, mint korábban. És én nagyobb összegbe fogadnék arra, hogy meg fog történni a belátható időn belül, mint hogy nem. Eleinte nem tudom, egy kicsit gyermeteg álomnak tűnt, hogy ezeket a világokat össze lehet vonni, és már itt adáson kívül beszéltünk több olyan világról is, amivel össze lehetne kapcsolni, de ez a kettő, ami igazán működne együtt. És amit most megléptek a Godzilla Kong ellenben, az szerintem ennek a megágyazása, de nem tudom, ti mit gondoltok erről.
Ez amúgy nem lesz így sok, vagy nem tudom, vagy nem lesz ez így túl telített, hogyha valóban így megcsinálják ezt a kollaborációt. Mondtad, hogy neked tetszene, csak hát igen, ez a kérdés, hogy el tudják-e találni rendesen.
Szerintem arra tart a világ, hogy ugye a kaijuknak a száma az így az elmúlt 4 film alatt, kezdtünk egyen, lett 3, 17 a Godzilla 2-ben, ha jól emlékszem, és ugye a Godzilla Kong ellen pedig még inkább kitágítja ezt a világot, és jó, a Pacific Rimnek az idővonalaival nem vagyok tisztában, mert mondjuk a The Black című sorozatot nem láttam, ami elvileg kánon és már később játszódik jóval, mint az első film. De ha az idősávokat sikerül összevonni, akkor szerintem a világot, mivel eddig is minden egyes filmben tágították, ha összevonnak a két franchise-t, és egy közös nagy bővítés menne végbe, szerintem tudna működni, csak ahhoz grandiózus filmek kellenek, nagyobb műsoridővel, több karakterrel, meg szépen be kell vezetni, megmutatni azt a világot, és nem biztos, hogy mondjuk a következő filmben már érdemes ugrani, hanem ennek meg kell ágyazni rendesen, de hogyha az előkészületek igényesen megtörténnek, szerintem ez működhet határozottan.
Én nem akarok nyilatkozni őszintén, mármint, hogy így nem hiszem, hogy a tűzgyűrű igényel több folytatást. A kettő sem volt éppen az a film, ami hát nem az, amit így kellett volna várnom, és mégis vártam, mindegy. Szóval én maradok pártatlan, és hogyha ti azt mondjátok, hogy jó lesz, akkor lehet megnézem, ha lesz ilyen tényleg. Adja Isten, mert legalább titeket boldogítson. Szóval, hogyha ti ettől boldogabbak lesztek, akkor persze készüljön ilyen. Hogyha meg ajánljátok is, akkor megnézem legfeljebb, miután kijött, de nincs igényem. Úgy érzem akkor erről a Kong és Godzilla dologról. Elég sokat beszéltünk, térjünk rá az én nagy sérelmemre, a Mortal Kombat filmre, és hadd kezdjem el, kérlek. Ez volt az első film életemben, amihez úgy ültem le, hogy akkor én most jegyzetelni fogok, és ténylegesen jegyzeteltem egy oldalt. És nem vagyok boldog. Nagyon nem vagyok boldog, mert nem lett egy jó film. Ez egy középszerű film lett szerintem, és itt már spoilerek következnek, ez spoileresen lesz bemutatva. Nem vártam tőle sokat, és emiatt nem csalódtam akkorát. Ez egy középszerű film, és rossz Mortal Kombat film. Kifejezetten rossznak mondanám ezt a filmet, mert semmit nem talál el igazából. Csak így hadd menjek pontonként így gyorsan, hogy véresnek kell lennie nyilván, mert Mortal Kombat film, de indokolatlanul véres volt az elején. Nem így működik az emberi szervezet, ahogy kedves Scorpionunk elkezdte a Lin Kuei klánnak a tagjait írtani. Nem így mennek a dolgok. Ahol indokolt lenne, ott nincs elég.
Ami... Sorry, de most be fogunk szólni egy Mortal Kombat filmnek, hogy nem helyén kezeli az emberi testet, amikor harconként 6x-réhel halnak meg emberek, aztán mozognak tovább.
Jó, de bocsánat, de azért tényleg, amikor így a fejébe belevágja azt a kis kést, belenyomja a fejébe, és akkor így elkezd kijönni belőle a CG vér, mert így nem fröcsög meg semmi, csak így, mintha így egy karsztvízbe, így egy fúrótorony beleütött volna, és elkezdett volna följönni. Tehát persze, oké, okay, pitiáner beszólni, tehát hogy így tényleg szőrszálhasogatás, de nem árt, tehát hogy én ténylegesen felhúztam magam ezen, mert látszik a filmen, hogy rajongóknak lett elkészítve, de ugyanakkor meg ott van benne az amatőrség, az a tényleg borzasztó, gyenge szál, hogy szerintem a rendező nem játszott a játékokon, nincs tisztában a lore-ral, neki csak odaadták ezt, hogy tessék, csináld, legyen egy munkád, ami ez a nevedet adhatod. Igen, egyetértek a Rolanddal Pityaner beleszólni, de van ennél értelmesebb kritikám is, és az a legtöbb a karakterekből fakad. Kezdjük Sub-Zero-val, kérlek Roland, vedd át, ahhoz már türelmem nincs, hogy elmondjam, mert az ott nagyon sok sebből vérzik.
Hát nekem a legnagyobb gondom az volt egyébként Sub-Zero-val, hogy szerintem ő nem egy ilyen generally bad karakter, mint amilyennek itt beállították, mert aki ismeri a játékoknak a folyamát, az tudja, hogy igazából a Scorpion és a Sub-Zero közötti ellentét az egy őségi félreértésből fakad, ami később a játékokban fel is lett oldva, és egyenesen barátsággá dedukálva köztük, és nekem nem tetszik az, hogy ennyi legendás gonosztevő van a Mortal Kombat világában, és ebből...
Sub-Zero-t sikerült pont.
Igen, igen. És tényleg egy olyan filmben, ahol Shao Kahn például megemlítésre se kerül, Gorót, a főhős, akit majd mindjárt minősítünk, egy két perces jelenetben kb. Lerendezett, és Shang Tsungot sikerült legnagyobb Big Badnek beállítani. De Sub-Zero-ból csinálni egy ilyen legendás rossz arcot, az szerintem nem egy jó irány. És akármennyire remek, mert a dizájnja viszont remek volt szerintem Sub-Zero-nak, meg a moveset-je is, de az, hogy ilyen mostohán bánni vele, mint ahogy a film végi harc tette azt, még ha valószínű, sőt biztosan merem mondani, hogy fel is fog támadni a folytatásokban, ha készülnek.
Hát vagy Cyber Sub-Zero lesz igazából, minden lehetőségük megvan, ugye?
Igen, azt kétlem, hogy nem tűnne fel később a karakter, de így bánni vele, meg eleve ilyen rossz fényben feltüntetni, mert oké, hogy a rajongóknak szól, de ha valaki ezt lore ismeret nélkül megnézi ezt a filmet, akkor valószínűleg úgy jön ki, hogy ennek a franchise-nak a nagy gonosztevője a Sub-Zero, holott ez közel sincs így. És a másik dolog, ami fájt még ebben, hogy Scorpiont viszont egy nagy szentnek állítja be vele szemben, ami szintén nem igaz, de ez valahol egymásból is következik. Viszont Sub-Zero nekem személyesen játékokból a kedvenc karakterem, és azért is esett nagyon rosszul, hogy így bántak vele, szóval elfogult is vagyok nyilván, de szerintem ez első filmben így felépíteni ezt a legendet körülött, és aztán, ha már ezt csinálták, akkor legalább ne bontsák le az utolsó jelenetben ilyen megalázó módon. Nekem ez fájt, ez egyik legjobban.
Amúgy nem tudtam volna ezt jobban leírni őszintén. A film végére igazából már csak beletörődtem, hogy borzasztó lett. A Sub-Zero zseniális tényleg a dizájnja, az viszont egy picike kis észrevétel, egy kisebb kis detail, hogy az elején, amikor lemészárolja a Shirai Ryut, és nem Ryu, Ryu, ezt a film elrontotta, és tiszteletlen, bocsánat, amikor lemészárolja őket, és elkezdi a jeget növeszteni a kezéből, elkezd vérezni néhol. Zseniális. Nagyon rendben van. Köszönöm, tényleg. Ilyen kis apróságok azok, amik engem boldogítanak. Lesz még ilyen. Folytassuk. Raidennek a színésze őszintén nagyon nem ilyen Lord Raiden, és nem ilyen karaktert kellett volna beválogatni. Azt szerintem egy jó lépés volt, hogy ázsiai színészt kasztoltak az ő szereplére, mert ugye a Mortal Kombat 10 meg előtte ott azért így elment a fehér ember irányába, ami megint csak nem helyes szerintem, mert tradicionális egy ázsiai karakterről beszélgetünk, de nem volt meggyőző a színésze, nem volt meggyőző a színésznek az arcfelépítése ahhoz, hogy a Raiden legyen. A viselkedése az meg egy-egyben nem Raidené volt. Aki két karakter nekem tetszett az egészben, az Jax volt, és a Cabal. És a Cabal egyetlen ok miatt az azért volt, mert ott ténylegesen belenéztek az ő múltjába, és figyelembe vették azt, hogy igen, ő egy New Yorki rendőr volt, ezáltal egy brooklyni akcentust akartak neki adni, amit meg is tettek, és egy ilyen jó kis, hát ilyen amerikai maffia film, ilyen olasz maffia New Yorkból, ilyen akcentust kapott a srác. Én kicsit keresztapás volt szerintem, és én ezt nagyon értékelem, ez nagyon rendben van, mert a lore az ezt mondja, és tényleg itt érzem, hogy figyelembe lett véve, plusz a jelmeze is el lett találva, rendben volt. Mondjatok, légy szíves valamit, mert nekem még bőven van a listámon mit mondani sajnos.
Egyet értek veled Raiden karakterét illetően, azt emelném még ki, hogy nagyon gyengének állította be ez a film, holott Raiden a játékokban a mindenek fölött álló istenség, aki minden gebaszon, minden bosszon úrrá lesz, néhány laza mozdulattal, és nekem ez a film úgy jött le, mintha Raiden egy ilyen klasszikus trilógia jodájaként működne, hogy ő a kiöregedett mentor, aki már csak szurkol azért, hogy a tanoncai esetleg megmentsék a világot, de ő már nem tud hozzászólni, holott a játékokban Raiden mindig is a legerősebb karakterként volt ábrázolva, és szerintem ez is nagyon tiszteletlen volt, hogy Raident, nem tudom, hogy szándékosan-e, de hogy így állították be. És van ez a jelenet, amikor azt hiszem a Kung Lao halálánál, amikor Raiden nem tudja megmenteni, mert nem tudja őket teleportálni időben. Arról a karakterről beszélünk, aki szó szerint villámistenségként van jelen a játék lóriában, és a legnagyobb bosszokat is kihívja, és gond nélkül öli meg a tornamenten. Nem tudom, megint csak az a bajom, hogyha valaki ennek a filmnek úgy jön neki, hogy nem ismeri az alapsztorit, meg az alapvilágot, meg a működését, akkor olyan fals képekkel jön ki a karakterekkel kapcsolatban, ami távolosan fedi le a játékvilágát.
Én ugye nem ismertem a játékot, őszintén szóval így tudtam, hogy télben így jártasabbak lesznek, szóval én nem kutakodtam, meg ilyesmi, kíváncsi voltam, hogy mit mondtok, meg hogy mi lesz az, ami nyilván így ellentétes, vagy esetleg az a néhány részlet, ami jó volt, meg stimmelt ezek szerint. De egyébként igen, tehát amit így mondtatok, nekem az igen, tehát nekem teljesen így az ellentétje jött le. Tehát, hogy a Raident furcsa volt, hogy egyszer így tud teleportálni, másszor már így nem, és ez a nekem ilyen kicsit ilyen a Harry Potterből a Dumbledore karakterére hajazott egyébként, hogy a háttérből így mondja, hogy mit kéne csinálni, meg így terelget, és akkor így néha közbelév, de egyébként nem akkor, amikor úgy nagyon kéne, szóval ez nekem fura volt.
Az a baj, hogy ez a játék, meg az összes játék, ugye maga a Mortal Kombat, mint majdhogy nem műfajnak is mondhatjuk, de ilyen játéksorozat, egy nagyon mély és nagyon hosszú sztorival rendelkezik, sőt nem is egyen, hanem kettővel van, ugye egy párhuzamos sztori, ami ugye a régi sztori volt, ami ilyen arcade game-eknek az idejében ment, és amikor ugye stúdiót váltottak, akkor egy új kronológia kezdődött, és szégyent hoz rá. Tehát én tényleg biztos vagyok benne, én állítom, hogy a rendező nem tudott erről, nem játszott a játékokkal. Nem nehéz amúgy összeszedni a kis részleteket, hogy milyen egy karakter, fölmész a Mortal Kombat Wikire, játszol a játékkal fél órát. Tényleg egy borzasztó egyszerű dolog, mert tényleg ez pont egy olyan játék, amiben püfölni kell a másikat. Ha odafigyelsz, akkor meg a lore-t is érted. És nem csak helyenként, de tényleg majdnem minden második kis részletet el tudtak rontani. És akkor fölveszem a fonalat, hogy Cheng Tsang egyszerűen nem volt jó karakter, felesleges is volt, Roland szerint főleg, én amúgy nem bánom kifejezetten, viszont azt bánom, hogy a régi színésze nem őt játszotta, hanem egy újat kellett kesztelni. Ez tiszteletlen ismételten.
Bocsi, azt nem mondanám, hogy felesleges, én azért nem értettem egyet az ő szerepeltetésével, mert ez a film most le akarta festeni, hogy hogyan működik a Mortal Kombat világa, és hogy a nagyobb gonoszokat, mint már sokszor említettem adáson kívül, hogy Shao Kahnt hiányoltam leginkább, nem említjük meg, Shang Tsungot pedig lefestjük egy ilyen rettentő nagy istenségnek, ahogy a film próbálta. Szerintem az nem előnyös, mert erre nehéz lesz építeni később a még nagyobb Big Bad-ekkel. Én csak ezért nem értem azt, hogy most itt miért őt kellett bevezetni, mert ha mondjuk fura párhuzam lesz, de mondjuk amit a Snyder Cut csinált, hogy Darkseidot megemlítette, mint a világ nagy gonoszát, és most csak úgymond a jobbkezei tevékenykedtek a filmben Steppenwolf által. Én itt ezt simán el tudtam volna képzelni, hogy Shao Kahn a háttérből figyeli, hogy az Earthrealm fel tud emelkedni, és addig Shang Tsung és mondjuk Goro és a kisebb gonosztevők a nevében tevékenykednek. Így jól működött volna, de így egyedül szerintem nem.
Milyen jó is lett volna, hogyha a háttérből figyeli, mert akkor ténylegesen az történt volna, hogy figyeli, és ő felkészíti az ő harcosait. Úgy megteremti örmeket, ugye? Mert a sztori is így szól, hogy örmek lelkekből áll. Shang Tsung lelkeket vesz el. És akkor így lett volna valami, ami tényleg így folytathatják a második részt. Ehelyett kaptunk egy kis plakátot, hogy jaj, Hollywood és Johnny Cage. Johnny Cage nem egy akkora karakter, hogy én meg akarjam nézni a második részt. Ebből az egy filmből viszont hiányzott.
Őszintén szóval én nem tudom, hogy Johnny Cage nekem a játékokban is egy olyan karakter, aki kicsit így oldja a komolyságot, meg nem is értem, hogy miért ekkora fanfavorit, annyira viszont nem, hogy eladjon egy folytatást. Legalább 10 karaktert tudnék felsorolni, aki miatt szívesebben nézné meg a folytatást, mint Johnny Cage.
Sorolt föl, kérlek, kíváncsi vagyok, mert egyet kell, hogy értsek legtöbben szerintem.
Hát nekem a nagy titkos kedvencem Smoke, akit szeretnék látni.
Igen.
Ha beszél kicsit Reptile-ról, mert tegnap beszaladtunk egy kisebb félreértésbe, én meg voltam győződve arról, hogy a Reptilian karakter, akit láttunk, az nem maga Reptile, mert rettentően csalódott lettem volna, hogyha így oldják meg Reptile-t, a felszerelése nélkül, 4 kézláb, ahogy láthattuk, és mint kiderült, tényleg ő az, és sokkal kedvetlenem lettem a folytatással kapcsolatban, mert Reptile is az nagy kedvenceim közül tartozik a játékokból, de ezt most ugorjuk át. Egyébként örülnék még nagyon Kenshinek, bár őt talán csak később lehetne behozni, Cyrexnek és Sektornak mindenképpen. Örmek jöhetne, hogyha már felhoztad.
Abszolút.
Kitana is, és szerintem neki helye is lenne.
Abszolút, mivel Milena ott van, volt, ugyebár.
Így van. Így belegondolva, inkább a gonosz vonalon, mondom, én Shao Kahnt még egyszer kiemelném sok egyára, mert szerintem itt be kell vezetni a nagyobb Big Bad-eket, hogyha itt nagy sztorit akarunk kihozni a világépítésből. És mondom, nekem egyszerűen Johnny Cage nem akkora karakter, hogy eladjon egy folytatást.
Az a baj, hogy Johnny Cage tényleg nem akkora karakter, viszont ebből a filmből meg teljes mértékben hiányzott szerintem. Mert a játékokban is ugye ott van, hogy Johnny Cage és Sonya Blade, nekik van ez a folyamatos harcuk, ez a csipkelődés, ez az utáljuk egymást, de amúgy szeretjük egymást. És ebből itt hiányzott, és ez a kicsit szexuális konfliktus, ami általában ott van a játékokban, így Cage és Blade között, az most így a Kano és a Sonya Blade között történt meg, ami meg abszolút nem reprezentatív, mert nem így van. Tehát azok gyűlölik egymást, vagy hát Kano mindenkit, Sonya meg felesküdött ellene, és ez nem működik. Következő említendő pont, Sonya Blade nem Sonya Blade-et játsza, nincs meg az a generális admirális, ez a katonai léte a lánynak. Nem komolyan vehető, nincs az a figyelemfelhívó példát statuáló jelenléte az embernek, hanem a saját lányát játsza konkrétan. Cassie Cage-et. Ez nem jó, nem volt jó, megint csak.
Kicsit olyan, mintha a Johnny-nak a hiányzó humorfaktorát, azt így a Sonya karakterébe építették volna bele, hogy kb. Jelen legyen mégis. És ha bejön a kettőben a Johnny Cage, ha mindketten ezt a nagyszájú humorgép dolgot fogják nyomni, az nem fogja el jól kiegészíteni egymást, ez pont a Johnny vonala lenne. És jól mondod, hogy ez a lányukban tök jól működik, mert ő nyilván a vegyítése a két karakter, de az már egy következő generáció, ahol már a szüleik nem annyira hangsúlyosak.
Igen, és tényleg ez a szárazság hiányzott nekem Sonya Blade-ből, amit a játékokban kifejezetten nem is kedveltem benne, de mégis az ő imázsa lett, és emiatt elengedhetetlen volt. Plusz az Arcanája, neki nem ilyen a képessége, neki nem lila, kezdjük ott, hanem az szintén Johnny-é, ha jól tudom, neki zöld, de hogy az is nagyon furcsa, hát az ő különleges képessége, ugye ez a ütünk és lézer. Neki is a képessége az ilyen nagyon militáris, ilyen industriális, hogy hívja a drónt, meg robotok, meg különleges fegyverek, meg egyebek, és ezt se találták el szerintem.
Pedig igazából könnyen meg lehetett volna magyarázni, mert ugye Kung Lao-nak is tárgyal kapcsolatos az Arcanája, ugyanúgy, ahogy Sonyának is, és valahol olvastam egy kommentben, hogy Sonyának a képessége olyanok, mintha egy rendkívül gyenge Dragon Ball karaktert akartak volna belőle csinálni, és egyet kell értenem bele valami fura módon.
Sajnos jogos, igen. Visszatérve Milénához, fú, de nekem ez egy nagyon-nagyon fájó pont. Eleinte az volt a problémám, és ezt beismerem, hogy miért kell egy tradicionálisan fehér karakternek feketét berakni, jelen esetben főleg úgy, hogy több száz kép van róla, több játékban szerepelt, minek kellett, nem lett volna vele problémám, így most már, hogy láttam, mert a színész amúgy illett volna rá. Hú, de mennyire elrontották viszont Milénának a képességét. Tehát ez a rész, hogy jaj, hát neki így a szájfala, az így feltéphető, és akkor lesz ilyen hatalmas az állkapcsa, akkor látszódnak a hatalmas penge éles fogai. Ez nem így van. Ez nem így működik. Milénának pont ez a lényege, az arról ismerhető fel, hogy majdhogy nem ugyanúgy néz ki, mint Kitana, de ilyen elcseszett fogai vannak, mint Barrakának. Hol vannak azok a fogak? Ja, hát a száján belül, és így kényekedvére feltépheti a száját, és kinyithatja azt. Nem. Tehát itt én elvesztettem minden tiszteletet, mert ez nem így működik. Ez megint egy olyan volt, hogy jaj, persze a CG miatt meg akartuk oldani azt, hogy kevesebbet kelljen használni, és egy-egy látványosabb jelenetnél ezt bemutatjuk. Köszönöm szépen, de ebből soha többet nem kérek. Sajnos meg is ölték, ami szerintem szintén tiszteletlen volt, tekintve azt, hogy mekkora Big Baddy és mekkora gonosz Milena a játékokban és így a lore-ban, de itt volt az, ahol elvesztettem minden nyugalmamat, türelmemet, mert ez nem volt rendben.
Én a megvalósításában leginkább azt nem értem, hogy ha ennyire más irányba vitték a száját, akkor miért volt szükség arra, hogy a maszk például így teljesen kikerüljön a képben, mint hogy ha a maszk is legalább, mert szerintem mondható ikonikusnak a maszkja neki is, meg Kitanának is, és az a nagy revelation ebben a játékokban, hogy látjuk, hogy mi van a szájával a maszk alatt, és az itt meg abszolút nem ütközött ki. A megölése engem annyiból nem bántott, hogy ha ez a megágyazása annak, hogy beöljön helyette Kitana, vagy érte, vagy miatta, vagy nem tudom, akkor később megértem, így most egy picit fájó.
Jó, ezt elfogadom alapvetően, igen, csak központi szerepe volt a játékokban, és emiatt gondoltam úgy, hogy mondjuk egy Shang Tsungot, hogyha megölnek, akkor föl lehet hozni azt a szálat, hogy Shao Kahn. Ha már így döntöttek, ez volt a kreatív döntéshozatal, hogy akkor Shang Tsunggal kezdjük. Mindegy, ez megint csak szőrszálhasogatás, ez abból fakad, hogy nem tetszett alapvetően, amilyen irányba vitték a filmet, és emiatt mindenbe bele kell kötnöm. Viszont amiben muszáj, és ez a legpitiánerebb dolog, ezt a flawless victory, fatality dolgot, ezt felejtsük el. Kérlek, a játékokban nagyon jól áll. De itt nem. Tehát itt, amikor Kung Lao kimondja, hogy flawless victory, amikor szétvágja a Nitarát, nagyon jól nézett ki, hogy ketté vágtak. Zseniális jelenet volt. Tényleg annyira volt véres, annyira volt górral teli, amennyire kellett neki lennie. Miért kellett megszólalnod? Miért? Miért csináltad ezt? Ez tényleg az ilyen valószínűleg fanservice a gyerekeknek, és tényleg nem akarom én szidni a közönséget, mert én is nagy Mortal Kombat rajongó vagyok, és nekem is készült valamilyen szinten ezek szerint ez a film, de ezt nem árt, tehát hogy azért tartsuk meg így az egészséges határokat, mert ez ténylegesen nem az volt. Szerintem...
Egyébként létezik videójáték adaptáció, most vegyük a Warcraftot, nem mondjuk az Assassin's Creedet, amit így én is láttam, ami jó. Te tudtok olyanról, ami egyébként ugyanúgy nagy hype-ot kapott, mint most a Mortal Kombat, vagy egyébként, akivel beszéltem, mindenki mondta, hogy úristen, hát tűkölülve várják meg, stb. És így van olyan, vajon aki ilyen nagy rajongóként, vagy nem is az, hogy rajongók, ne nevezzük őket így, csak mondjuk, akik annyira ismerik a játékot, mint ti, hogy akad olyan, akinek ez így valósághű, és esetleg tetszik. Gyártottak-e, vagy készítettek-e, mondom én a Warcraftot láttam, meg az Assassin's Creedet, de azzal se volt elégedett így a nézőközönség. Én ezért nem értem, hogy miért kell ezt a műfajt erőltetni, mert alapvetően jó ötlet, de valahogy soha nem jön ki jól a lépés.
Nekem Warcraftos haverjaim mondták, hogy ők alapvetően meg vannak elégedve a Warcraft filmmel. Voltak hibái, de egy korrekt film volt, korrekt kezdeményezés, és jó irányba tolták el. Az Assassin's Creed botrányos volt, tehát az nem egy jó film. Rettenetes film. A Fassbendert nagyon szeretem, de nagyon mellé nyúlt, hogy ebbe belement. Gyanítom, kifizették neki, szóval pénz az meg pénz, szóval nincs ezzel probléma. Szerintem ez a műfaj ez nem működik, mert a videójátéknak pont ez a lényege, hogy ez egy új zsanra, egy olyan műfaj, ami megmagyarázhatatlan a tradicionális médiumok által.
De én azt nem értem, hogy akkor ezt miért erőltetik, tehát hogy miért kell áttenni a filmes műfajba, amikor pénz. Tudom, érted, de az a baj, hogy én is most láttam ezt a filmet, és hogy amiket így elmondtatok, én valóban én erről teljesen fas képet raktam ennek a játéknak így a sajátságosan kialakított, és itt tök részletekbe menően felépített szisztémájáról. Tehát nagyjából hiába néztem meg ezt a filmet, amúgy gőzöm sincs róla, hogy ez a játék, meg a karakterek, meg stb. Alapvetően milyenek, meg hogy épülnek fel. És ez szerintem így nem jó.
Egyébként az a fő baj szerintem, hogy főleg az újabb, modernebb AAA címek filmszerűen prezentálják a játékos sztorit, és nincs szükség arra, hogy átültessék ezeket filmformára. Mert pont az átvezetők filmszerűsége, meg eleve a, mondhatom azt, hogy hollywoodiság a nagyobb játékoknak, hogy a bevett filmes elemeket azokat interaktív módon de átültették játékokba, és nincs szükség ezeknek az átültetésének az átültetésére. Viszont szerintem utóbbi években a legrosszabb egyértelműen az Assassin's Creed volt, az rettenetesen sikerült. De én mondjuk az Alicia Vikander féle Tomb Raider-t, meg a Prince of Persia-t kifejezetten kedveltem. Nem voltak nagyon emelkedett a filmek, de adaptációként szerintem megállták el őket.
A Persia herceg az nekem igazából csak egy ilyen, nem tudom, ilyen romantikus kalandfilm volt. Tehát én egyébként itt tökre meglepődtem azon, hogy az egy videójáték adaptáció alapvetően. A Tomb Raider-t egyébként nem tudom, azt így szerettem, vagy hát így nem tartottam annyira rossznak, szerintem az előzőek jobbak voltak, de abból is esetleg, hogyha még lenne egy következő rész, én megnézném.
Ugye ez az új trilógiát dolgozza fel, és elvileg mindhárom játékot megfilmesítik, ha lesz rá igény, meg büdzsé.
Ó, ez király.
Meg a Sonicot még megemlíteni, mint korrekt film, ugye nem feldolgozás, mert nem tudom, egy 2D-s platformert hogyan lehetne máshogy feldolgozni, de szerintem ahogy sikerült a film maga, az korrekt.
Én csak hadd kanyarodjak vissza arra, amit mondtál, hogy nem feltétlen kell a filmes vonalról beemelt játékba részeket visszaemelni filmet. Tehát ez a ludonarráció, amit ugye a videójáték művel, az egy még kifejletlen, de már kezd azért így tapogatózni, és így megtalálni a saját vágányát. De egy borzasztóan komplex dolog, és az pont arra épít, hogy az ember, aki előtte ül, a játékos van, teljes kontrollban. De a filmnél ez nem így van. Tehát pont ezért is szidom ezt a fatality, meg nem tudom, hogy finish him az volt-e.
Nem,
szerintem
volt.
Az pont volt. Uh-huh. Hú, te akkor még rosszabb helyzet. De én arra emlékszem, hogy Flawless Victory volt, meg a Fatality, és ezek nem kellenek. A Scorpionnak viszont a Get Over Here igenis kellett. Az egy fanservice volt, kicsit kínos, de kellett bele.
De egyébként az easter egg-ekre reagálva egy gyors mondatban, nekem a finomabbak viszont tetszettek. Tehát ugye volt ilyen, hogy a Jax kezének a letépése, az a jelenet jött a falon, elvileg látszott a kombó, amivel Sub-Zero ezt a mozdulatot csinálja a játékban. Vagy azt hiszem Goro csinálta azt, hogy elkezdte billegetni a fejét, mint amikor várja az inputot a játék a Fidelity-hez. Ezek szerintem rendben voltak a kisebbek. A túltoltak azokkal egyetértek, hogy a finishing meg a Fidelity azok főleg a Flawless Victory, azok kínosak voltak.
Na én ezt a bólogatást például ezt amúgy észre se vettem, pedig amúgy életem nem sok videójátékkal játszottam, de az így rémlik, hogy ez benne van. De egyébként ez nekem laikusként amúgy ez nem tűnt fel, de tök jól mondtad.
Pont ezek lennének azok a részek, amik így ténylegesen kellenek bele, és jól is fogadják az emberek, és hogyha ebből lett volna még több, akkor lehetett volna egy értelmes jó film belőle, és sajnos nem az lett. Maga az, hogy megtörténtek a fatality, tehát ugye a Jaxnek ez az ikonikus, hogy összecsapja a két kezét, és a Raikónak a feje az így porrávérré. A Sonya Blade-nek, hogy egy lyukat lő a Milénába, és a gerince látszik, csak az is nagyon rendben volt. És Kung Lao és a Nitara féle dolog, az is az volt a legjobb. Tehát az egy, a 10-ből egy ikonikus kivégzés, tehát nagyon szépen is volt megcsinálva, nagyon rendben volt. De miért nem tudtuk meg itt meghúzni ezt a bűvös határt, nem értem. Be kellett mondani azt, hogy fatality, hagyjál már békén, ne nevettes már, kérlek. Én ideges vagyok, konkrétan nem húztam még föl magam ennyire filmen. És tudtam, hogy ez lesz, vártam, hogy ez lesz, biztos voltam sajnos.
Utolsó negatívunként én a főhőst hoznám fel, mert szerintem abszolút semmi szükség nem volt arra, hogy egy külön filmes főhőst generáljunk ehhez a sztorihoz, mert bőven van annyi érdekes karakter ebben a világban, hogy valakit központi szerepbe lehetett volna emelni, vagy működhetett volna egy ilyen team tag filmként is, ahogy egyébként, ha Colt kivesszük, szerintem működött volna most is. De egy ennyire jellegtelen, sajnos a színész játékával se tudom azt mondani, hogy megmentette a srác a helyzetet, szerintem Colt egy teljesen felesleges lépés volt ebben a filmben. Főleg a saját kis családi drámájával, ezzel a nagyon béna páncélos képességével, szerintem rettentő sokat rontott az a színvonalon.
Hadd védjem meg egy kicsit Colt, a koreográfiája, nem csak neki, az úgy Hanzónak is, meg Bihannak is, jó volt. Tehát, hogy szépek voltak, élvezetesek voltak. Lehet a vágásnak a varázsa tette azzá, de lehet, hogy ténylegesen ilyen szép volt a koreó. Nekem az tetszett, tehát azzal nem volt baj.
Nekem csak annyira gondolom, hogy ez a játékvilág van annyira bő, hogy ne kelljen bele semmilyen plusz karakter, és így is kihasználatlan maradt rengeteg olyan közkedvelt és a fanservice alapvető eleme kéne legyen néhány olyan karakter, aki említés szinten se került elő, és meg akarták úszni a beimportálásukat egy Johnny Cage megemlítéssel, meg egy Cole-lal, aki egy original karakter, akire szerintem nem is volt akkora szükség. Engem ez bánt, hogy tényleg azok az ikonikus karakterek, akiknek bőven lett volna helyebben a filmben, ilyesmi miatt maradtak ki.
Én még annyit akartam a Cole-hoz mondani, hogy nekem egyébként az tetszett, hogy a képesség, amit kap, az, amit kap, mert hogy ugye az volt vele a sztori, hogy nem képes védekezni, és ugye folyamatosan beszóltak neki a verekedés gyakorlások alatt is, hogy nem tud rendesen védekezni, és folyamatosan bekap ütéseket. És nekem tetszett az ötlet, ötletszinten szerintem nagyon jó, hogy egy olyan páncélja van, ami az a képessége kvázi, hogy ahányszor bekap egy ütést, felerősíti. Nekem ez az ötlet egyébként tetszett.
Hát nem rossz, de alapvetően is a játék magában generált egyébként ennyi kreatív ötletet, akkor én is sem vagyok benne biztos egyébként, hogy a film feltétlenül igényelt volna még egyet. Tehát, hogy a tejszíj, haba, cseresznye, és akkor arra még egy valami, az nekem olyan fura.
Egy narratív hibára hadd hívjam föl a figyelmet, hogy a főhőseink azok tudták a gonoszoknak a nevét, úgyhogy soha nem lett elmondva. Ez remélem, ezt így megfigyeltétek. Amikor meghalt Kung Lao, ugye összebeszéltek, hogy na akkor ki kit fog elkapni, és akkor hát enyém Reiko. Igen, jó, de ki az a Reiko? Honnan tudod a nevét? Tiéd a Milena? Hát te csak annyit tudsz róla, hogy van egy nagy szája. Még mondjuk annyit se, ugye, mint a var.
Nem lehet egyébként, hogy annyira nem profik, hogy volt egy jelenet, mondjuk a kiképzés alatt, amikor beszéltek ezekről az emberekről, aztán ez így vágóasztalon végezte, csak ezt így elfelejtették.
Az is lehet, hogy én nem láttam, hogy ez megtörtént volna, ez a beszélgetés, vagy csak kiesett teljesen. Nem tudom, csak furcsáltam. Ha ezt tényleg ilyen amatőr módon elfelejtették berakni, akkor csak tapsolni tudok. Na mindegy.
Hát meg bocs, de hogyha így szőrözök és az évszámokat nézem, akkor konkrétan 30 éves, nem tudom, párocskának volt egy 15 éves lánya. Így mi van? Én amúgy ezt se értettem, hogy akkor most ez így a csajnak az előző kapcsolatából, stb., de ugyanakkor apának szólította, és így az a kislány az legalább volt egy 14-15 éves, tehát nem nevezhetjük 10-nek vagy 12-nek max.
Igen, meg én az elején a nőt is sokkal idősebbnek néztem, én még nevettem is rajta, amikor először megjelent, hogy mi a mert a csávó sokkal fiatalabbnak nézett ki.
Ugye én is azt hittem, hogy valami jó milfet kapott ki, de nem. Így néztem, és én nem értettem.
Ez engem azért nem hatott meg, mert konkrétan egy darab karakter nevét nem tudtam egyébként megegyezni a filmben, mert abszolút semmi előtudásom nem volt. Én itt hatalmas nagy csendbe ültem egész végig. Amit elmondtatok, ez mind tök jogos, meg tényleg igazatok van, de én most úgy szeretnék pár mondatot mondani erről a filmről, hogy olyan emberekhez szólok, akik ugyanúgy, mint én, abszolút semmit nem tudnak erről a játékról, azon kívül, hogy verekedni kell benne és véres. Én így voltam ezzel, ez is látszik az előző megszólalásomból, hogy senkinek a nevét nem tudtam megjegyezni a karakterek közül. Nekem a tüzes csávó volt a kedvencem, mert úgy nézett ki, mint az NCT-ből az egyik csávó, illetve a kalapos csávó, rest in peace, nem is értem, dühös vagyok emiatt, hogy meghalt szegényem. Na mindegy is, de azt akarom igazából elmondani, hogy ez a film szerintem extrém humoros volt, és nem tudom, lehet, hogy most hülyének fogtok nézni mindenki itt, akit ismerek valaha, de én régen röhögtem már ennyit egy filmen, úgyhogy ezért köszönöm, hogy ezt így csinálták. Mondtátok, hogy ezek a fatality meg ilyenek, ez milyen gáz, de pont azért volt nagyon vicces. Meg igazából nem tudom, szóval maga a sztori az így magával ragad, bár nyilván ez abból származik, hogy a videójáték alapsztoria is izgi, meg ezek a karakterek is izgik, de szerintem ez a film egy olyan ember számára abszolút nem felháborító, vagy nem kirívóan rossz, aki semmit nem tud róla, és ezért nincs mind felidegesíteni magát, amit elrontottak a videójátékkal kapcsolatban. Úgyhogy egyébként én abszolút tudom ajánlani, hogyha valaki csak akciót, meg egy-két jó beszólást akar nézni. Én szerintem sokszor újra fogom nézni ezt a filmet, úgyhogy gondoltam, hogy legalább így a végén egy kicsit pozitív nóton zárjuk ezt az egészet. A laikusoknak ajánlom, aki nem laikus, az meg már valószínűleg úgyis megnézte és kiakadt rajta 25-ször. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna.
Én csatlakoznék ehhez, hogy én sem vagyok otthon a játéknak a világában, és nekem azért úgy tetszett a film. Nekem is inkább olyan szinten tetszett, hogy ez egy ilyen B-filmes kis szórakoztató valami volt, és a legfőbb probléma nekem is annyi vele, hogy a film készítői, mintha nem döntötték volna végleg el, hogy akkor ők ezt nem komolyan véve akarnak csinálni egy ilyen trash filmet, ami így szórakoztató, vagy pedig tényleg belemennek az egész világba, a lore-ba, meg a karakterekbe, mert így a kettő között valahogy így megakadt nekem. És amit Fanni is mond, a világ az szerintem sokkal gazdagabb annál, és sokkal érdekesebb, hogy egy sima filmmel le tudjuk a felvezetését. Én leginkább azt tudnám javasolni, hogy amit ti is mondtatok, adják valami olyan rendezőnek a kezébe, aki játszott már a játékokkal és hozzávértőbb. És alapvetően azt üzenném Hollywoodnak, hogy le kéne szokniuk arról, hogy kezdőrendezőknek adják a videójáték adaptációkat, mert hogy azoknak úgyis mindegy.
Én szeretnék egy hivatalos bocsánatkérést intézni mindenkinek, aki kicsit is megsértődött vagy megbántódott ezen. Sajnálom, hogy ilyen hevesre sikerült a rendem, de tényleg a szívügyem ez a játék, mert nagyon-nagyon sokat olvastam utána annó, amikor megvettem a Mortal Kombat Complete Edition-t, a 9-et, és akkor beleástam magam, és azóta értékelem ténylegesen, hogyha új történetszálak ki lesznek bogozva. Tehát igen, szőrszálasogató voltam, ettől függetlenül így is 100%-osan validnak tartom a legtöbb kritikámat, de ajánlom tényleg mindenkinek, aki laikus, de ugyanakkor meg aki kicsit is ért, és a szívén viseli a Mortal Kombatnak a világát, az maradjon távol ettől, az maradjon a játékoknál. Jobban jár velük.
Én is azt mondanám, hogy hol a nekem most így el kéne helyeznem a saját film videójáték adaptáció között, akkor én úgy azt mondanám, hogy körülbelül a negyedik, ötödik helyen van, és akkor így van az első helyen a Prince of Persia, második helyen a Warcraft, harmadik helyen a Tomb Raider, és akkor itt jönne valahol a Mortal Kombat. Viszont, hogyha jobban kidolgozzák ezt az egész világot, és bemutatják, akkor simán ott van benne a lehetőség, hogy följebb kusszon ezen a top listán, és akár az első helyre is elérkezzen.
Egyébként, hogyha választani kell a Kong között, azért így nekem a Mortal Kombat az amúgy tűrhető volt, szóval úgy mondom, hogy nem bántam meg, hogy megnéztem, csak az a baj, hogy szerintem túl sokat akartam szippantani belőle, és azért ezt így, ez is azt hiszem 1 óra 50 perces összesen, szóval én lehet, hogy nem bántam volna egyébként, hogyha kicsivel hosszabb, talán kellett volna neki még egy 20 perc, fél óra. Vagy legyen belőle sorozat, vagy legyen rövidebb így a cselekmény szájú. Egyébként most sem mondhatjuk, hogy annyira, nem tudom, bőre hagyták, mert azért így nem voltak benne akkora nagy ugrások, nem dolgozott fel így akkora szeletet ebből az egészből, de pont az, hogy túl nagyot akart belőle feldolgozni, szerintem sokkal jobb lett volna valami úgy kisebb, de olyan izgalmasabb, vagy nem tudom, kidolgozottabb verzió, és akkor több értelme lenne mondjuk a folytatásnak is.
Egyébként én a folytatás tekintetében pozitívan gondolkodom, hogy mit lehet ebből kihozni, mert szerintem, ha hallgatnak a visszajelzésekre, abban biztos vagyok, nem tudok ugyan számokat, de tekintettel arra, hogy nagyjából az a három film van most összesen moziban, amit itt most kiveséztünk, biztos vagyok benne, hogy remek bevételeket hoz a Mortal Kombat, főleg amiatt is, hogy látványos film, szóval nem csak a játékos közönséget fogja vonzani. És hogyha készül folytatás, már pedig láttuk az utolsó jelenetben, hogy terveznek folytatást hozzá, akkor szépen lehet ezt a világot bővíteni, meg lehet erre mit építeni, csak ahhoz nagyon nagy szükség van arra, hogy hallgassanak a visszajelzésre, főleg azoktól, akik otthon vannak a játékban, mert ha nem is nagyon sok, de azért bőven akad pozitívum ennek a filmnek, amit meg lehet tartani, és szerintem egész könnyen ki lehet kosarazni azt, ami nem működik, hogy aztán egészen értékelhető folytatások szülessenek, aminek a tükrében meg ez is esetleg jobb a filmként csapódna le később.
Potenciál abszolút van benne, ezért sem utasítottam el első perctől kezdve, tehát hajlandó voltam megnézni, és úgy voltam vele, hogy persze adjunk neki egy esélyt, miért is ne. Mortal Kombat film csak nem lesz olyan rossz, és annyira tényleg borzasztó, mint egy Assassin's Creed film, nem volt. Tehát helyén kezelt egy-két dolgot, és a világot jól megteremtette, csak nagyon sok dolgot rosszul kezelt. Tehát egy ilyen 10/5 adok rá, tehát nem egy borzasztó, soha többet ne nézd meg kategória, csak tényleg ez, aki otthon van benne, az csalódni fog, hogyha vár tőle bármit is. De ha a kettőnél tényleg, amit a Roland is mond, hogy nem az, hogy hallgatnak a visszajelzésekre, de hogy így azt helyezik középpontba, és úgy kezelik, hogy igen, akkor a rajongóknak a szava a szentírás innentől kezdve, akkor ebből lehet egy jó franchise. Lehet benne potenciál, csak tisztelettudóan kell, és nagyon odafigyelve, mert ez egy olyan, amit az emberek szívügyükként kezelnek, jobban, mint én. Tehát, hogy én elismerem, én nem vagyok a legnagyobb rajongója ennek, és sok olyan részletről nem tudok, meg sok olyan részletet nem vettem itt se valószínűleg észre, amit azok az emberek, akik ezért élnek, azok így csettintésre vágnak. Tehát problémás volt az ügy. Mindegy, viszont akkor ennyiben is hagynánk a mai adásunkat. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Itt volt velünk Bozó Antal.
Sziasztok!
Szarka Roland.
Sziasztok!
Fodor Fanni.
Sziasztok!
És Szűcs Andi.
Sziasztok!
És persze én, Preppán Máté. Szép napot, sziasztok!